Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Az Európa Rádió híreit Kozák Szilviától hallják, köszöntöm Önöket! Bővülnek a családi támogatások, a kormány 2025-ben is a családokért dolgozik, jelentette ki a kulturális és innovációs miniszter a Facebook oldalán. Hankó Balázs a közösségi oldalára feltöltött videóban ismertette, 2025-ben 3754 milliárd forintot fordítanak a családok támogatására, amely 447 milliárddal több, mint az előző évben. 2010 óta pedig megnégyszereződött a juttatások mértéke. A miniszter az egyik legjelentősebb előrelépésnek a családi adókedvezmény megduplázását nevezte két lépcsőben, hozzáfűzve, hogy január 1-től 35 évre emelkedett a babaváró támogatás korhatára. Ezáltal legalább 10 000 családdal több juthat 11 millió forint kedvezményes hitelhez a babaváró támogatással. A támogatást már 260 ezeren igényelték, ennek köszönhetően 220 ezer babaváró gyermek született meg. A falusi családi otthonteremtési kedvezmény a CSOK és a CSOK Plusz is az otthonteremtést támogatja, mondta Hankó Balázs, aki ezek mellé sorolta a vidéki otthonfelújítási programot, amelynek keretében az 5000 főnél alacsonyabb lélekszámú településeken akár 3 millió forintos visszanemtérítendő támogatáshoz juthatnak a családok, amennyiben ők is 3 millió forinttal járulnak hozzá házuk felújításához. A minimálbér emelkedésének köszönhetően a gyermekgondozási díj és a diplomás gyed összege is nő 2025-ben. Magyarországon a minimálbér 2025-ben 9%-kal, 2026-ban 13%-kal, 2027-ben 14%-kal emelkedik, hangsúlyozta Comba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatás politikáért felelős államtitkára Facebook üzenetében. Kiemelte, hogy nemrégiben történelmi jelentőségű megállapodást írtak alá a munkaadói és a munkavállalói érdekképviselettel. 3 éves bérmegállapodásról van szó, amely egyértelműen meghatározza a következő évek bérdinamikáját. A következő 3 évben közel 40%-kal emelkedik a minimálbér mértéke. De ez nem csak azt a nagyjából 1 millió embert fogja érinteni, akire közvetve vagy közvetlenül hatással van, hanem a fölötte lévő béreket is érdemben fogja növelni. Ez azt gondolom, hogy nagyon fontos minden munkavállaló számára, hiszen a bérek növekedésén keresztül a családok megélhetése, biztonsága is növekszik. Ugyanakkor a munkáltatóknak ez a 3 éves bérmegállapodás egyfajta keretet tud biztosítani, kiszámíthatóságot jelenthet a következő esztendőkben, mondta Comba Sándor. Összesen 11 ezerrel lett kevesebb a működő vállalkozások száma 2024 végére Magyarországon, mivel 35 ezer cég szűnt meg, viszont csak 24 ezret alapítottak. Továbbra is 15 ezer fölött maradt az új felszámolási eljárások száma, amelyek nagy részét az építőipar és a kereskedelem teszi ki. Az Opten adatai szerint a működő vállalkozások száma ismét csökkent, miközben a gazdasági bizonytalanság visszavetette a cégalapítási kedvet. 2024-ben valamivel több mint 505 ezer társas vállalkozás volt aktív, ami 2,2%-os csökkenést jelent az előző évhez képest, amikor szintén több mint 12 ezer céggel lett kevesebb a működő vállalkozások száma. A cégek számának csökkenése különösen a feldolgozóipart, az építőipart, a kereskedelmet, a gépjárműjavítást, valamint az adminisztratív szolgáltatások területét és az oktatást érintette. Mindenhol 3% körüli veszteséggel. Mint írják aggasztó, hogy a felszámolási eljárással megszűnt cégek száma megközelítette a 18 ezret, ami a fizetésképtelenség erősödésére utal. Az akkumulátorok a zöld átállás egyik kulcsát jelentik, ám a jelenleg használt technológiával több probléma is van. Egyfelől minél több töltési cikluson van túl a szerkezet, annál kisebb a kapacitása, de az is igen komoly fejfájást okoz, hogy a lítium-ion akkumulátorok rendkívül tűzveszélyesek. A mérnökök ezért világszerte azon dolgoznak, hogy a jelenleginél jobb alternatívát kínáljanak az energiatárolásra. Ezzel kapcsolatban tettek le egy új fejlesztést az asztalra dél-koreai kutatók, akik olyan háromrétegű szilárd polimer elektrolitot fejlesztettek ki, amely eloltja önmagát és nem tud felrobbanni. Emellett a szakemberek szerint az akkumulátor élettartama is jobb, mint a jelenleg használt lítium-ion akkumulátoroké. A szilárd test akkumulátorok alapvető problémája, hogy gyengébb a teljesítményük, mint a folyékony polimeres társaiké, mivel a bennük lévő elektródák és elektrolitok esetében nehéz a teljes érintkezést elérni, ahogy az akkumulátor töltésen és kisütésen megy keresztül, a használat során a lítium ionok éles, fémes dendriteket képeznek.
Az időjárásról.
Északnyugat felől csökken a felhőzet, egyre több felé kisüt a nap, ugyanakkor az északi részeken lesznek felhősebb tájak, valamint a déli határvidéken estig borult marad az ég. Az északnyugati szél élénk helyenként erős lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 4 fok között alakul, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 6 és 0 fok között valószínű, a fagyzugokban azonban ennél hidegebb is lehet.
Az Európa Rádió híreit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Tudták, hogy a túzoknak olyan anatómiai sajátosságai vannak, amelyek közül egy némelyikre a tudósok még nem találtak magyarázatot? Ide tartozik a tollazat színváltása, ugyanis ha egy madár tollát széthúzva napéri, akkor az eredetileg rózsaszínes tollpúder 10 perc elmúltával szürkévé változik. De persze még sok érdekesség övezi ennek a madárnak az életét, amelynek állománya világszerte, egyedül a Kárpát-medencében növekszik. Mai utunkon Cifrák Gábor, a Dévaványán található túzokvédelmi állomás vezetője kalauzol majd bennünket.
A hazánkban élő túzok állományról azt kell tudni, hogy a túzok az egy ilyen időszakos vonuló madár, tehát folyamatosan úgy tudja a táplálékát felvenni, ha nincs hótakaró. Ha van hótakaró, sekély hótakaró, akkor az őzek segítségével, az őzek ugye ki tudják kaparni a repce, illetve a lucernának a zöld ellő részeit, és ezek után a túlzokok megjelennek, és elkezdik fogyasztani. De ha magas hótakaró van, akkor egyáltalán nem tud táplálkozni, és akkor elindul a délre, és sajnos ez nagyon nagy mortalitással jár. A túzok nem tud úgy vonulni, mondjuk, mint a darvak és a gólyák, hogy meleg légáramlatokra, úgynevezett termikekre fekszik rá. A nagy szárnyfesztávolsága van, de nagy testtömeg is párosul ehhez, de nem tud termikkel vonulni, nekik folyamatosan szárnyverésekkel, szárnyhúzásokkal kell vonulni délre, és ez nagyon nagy mortalitást és nagyon nagy energiakivételt jelent a madár szempontjából. És az 1984-87-es telek is ilyen kemények voltak, és hát 1000 példányal csökkent akkor hazánk túzok állománya. Tehát az egyik legnagyobb mortalitást jelenti a vonulás, tehát az a célunk, hogy itt tartsuk a madarakat.
Remélem sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Magyarország legveszélyeztetettebb madarai között tartják számon a hatalmas testű túzokot. Védelmükre 1978. október 30-án létesítettek állomást Dívaványán, ahol mesterségesen kikeltik és felnevelik az elárvult csibéket. Az ország minden pontjáról ide kerülnek be azok a tojások, amelyeket a túzoktojó végleg elhagy. Az elmúlt 46 évben 900 madarat helyeztek vissza a természetbe, ami azért is nagy szó, mivel a hazai állomány mintegy 1500 egyedből áll. A további részletekről Cifrák Gábor természetvédelmi őrszolgálat vezetővel, a túzokállomás vezetőjével beszélgettem.
A túzok tojásainak mentése nem új keretű munka Déványa térségében, ugyanis a Sárét tájon, itt a Tanya udvarokon nem volt ritkaság, hogy a baromfik között méltóság teljesen lépdelt egy-egy túzok, ugyanis a tanyákon élők, a természetben élő emberek, azok, ha megtalálták a túzok tojást már a 1800-as években, és akkor megpróbálták kikeltetni ezeket a tojásokat baromfi alatt. Hát az így felnevelt túzokok a tanya díszévé váltak, igaz, és nem lehettek továbbra a szabad populáció egyedei, de már megkezdődött akkoriban is egy ilyen túzok tojásoknak a mentése és a keltetése. De ahhoz, hogy megértsük a túzok állományt, azért vissza kell lépnünk. 1941-ből kapjuk az első országos túzok állomány adatot, amit ornitológusok és vadász emberek szerveztek, egy ilyen számlálást, és a számlálás eredménye abban az időben 8557 madár volt, melyből Békés és Csongrád megyében összesen 4170 példány jutott. Ezt követő években már csak alkalmanként végeztek számlálást, melyet a Magyar Madártani Intézet a megyei vadászati felügyelőkkel karöltve végzett, és az 1969 évi számlálás már csak 2300-as egyet számról számol be, amely a Békés és Csongrád megyében akkor 1241 példányt észleltek, tehát látszott egy állományfogyatkozás.
Ennek mi volt az oka egyébként?
Igen, ez nagyon sok összetevős dolog volt, de az életér átalakulása volt az első fontos ok. Feltörték azokat a sztyepp területeket, amik a legfontosabb élőhelyei voltak a túzoknak, illetve a különböző mezőgazdasági intenzifikálódás, tehát hogy egyre nagyobb munkagépekkel végezték, nem álltak meg a túzok fészkeknél, feltörték a gyep területeket, a kaszálások során pusztultak el madarak, de még említhetném a hajtó vadászatokat is, például 1886-ban, jól emlékszem, Kapuvárot 211 túzokot ejtettek el havas téli időben. Illetve a kakasoknak a trófeája, az egy nagyon-nagyon nívós vadászati trófea volt. 1925 és 1947 között már évi 6 alkalomra korlátozták csak a dürgő kakasok vadászatát, éppen emiatt, mert látták, hogy az ivararány kezd úgy eltolódni, hogy a kakasokat ejtették el tulajdonképpen a trófeagyújtés szempontjából, és ez felborult az egy-egyes ivararányunk a túzokoknak, ami nagy problémát okozott. Tehát egy nagyon nagy összetevős dolog miatt kezdett el csökkenni a magyar túzok állomány, de az elsők voltunk, akik védetté nyilvánították, és megszüntettük a vadászatot. De a hazánkban élő túzok állományról azt kell tudni, hogy 1939-ben például a Csornai Rihárd, egy ornitológus volt, egy tiszaparti falu felőtt ezres túzok csapatot látott délfelé repülni. Tehát a kemény telek is nagy mortalitást okoztak a túzoknak. Például az 1969-70-es és a 78-79-es teleken rengeteg túzok vonult el hazánkból, sokan nem tudják, de a túzok az egy ilyen időszakos vonuló madár, tehát folyamatosan úgy tudja a táplálékát felvenni, ha nincs hótakaró. Ha van hótakaró, sekély hótakaró, akkor az őzek segítségével, az őzek ugye ki tudják kaparni a repce, illetve a lucernának a zöldellő részeit, és ezek után a túzokok megjelennek, és elkezdik fogyasztani. De ha magas hótakaró van, akkor egyáltalán nem tud táplálkozni, és akkor elindul a délre, és sajnos ez nagyon nagy mortalitással jár. A túzok nem tud úgy vonulni, mondjuk, mint a darvak és a gólyák, hogy meleg légáramlatokra, úgynevezett termikekre fekszik rá. A nagy szárnyfesz távolsága van, de nagy testtömeg is párosul ehhez, de nem tud termikkel vonulni, nekik folyamatosan szárnyverésekkel, szárnyhúzásokkal kell vonulni délre, és ez nagyon nagy mortalitást és nagyon nagy energiakivételt jelent a madár szempontjából, ezért ez is nagy elhullást jelentett. És az 1984-87-es telek is ilyen kemények voltak, és hát 1000 példányat csökkent akkor hazánk túzok állománya. Tehát az egyik legnagyobb mortalitást jelenti a vonulás. Tehát az a célunk, hogy itt tartjuk a madarakat, a klímaváltozás, a hómentes telek, ezek most azt kell, hogy mondjam, hogy kedveznek a túzoknak, de hogyha nagy hótakaró jön, akkor különböző metodikákkal mit tudjuk tartani a térség túlzók állományát, a területről leduratjuk a havat, és tudnak táplálkozni. Hál' Istennek már nincsenek akkora havak, hogy ezt meg kell oldjuk, de az agrárkörnyezetgazdálkodási programban is előírás, hogy hómentesíteni kell azokat a területeket, amit a természetvédelmi szakemberek kijelölnek túlzók élőhelyeken.
Az intenzív mezőgazdaságot látjuk, hogy nem csökken. Itt egyébként a kikaszálás volt a legfőbb, ami az intenzív mezőgazdaságot illeti, vagy mondjuk a vegyszerhasználat is egy nagyon nagy veszélyeztető tényező volt?
Azt lehet mondani, hogy a kaszálás és a vegyszer együtt. Tehát azt nem tudjuk pontosan, hogy a vegyszerek milyen hatást fejtenek ki, úgy, mint a DDT csodaszernek tekintették még a 60-as, 70-es években is. Tehát én tisztán emlékszem, hogy a nagyszüleim a kezemben nyomtak egy doboz Matador nevű bolhaport, hogy szórjam be a kutyának az olját, mert ez egy csodaszer, és majd ez kiirtja a bolhákat. Ez a Matador bolhabor a DDT hatóanyaggal volt tele, de hogyha más példával élnék, tehát az amerikai katonáknak a vietnámi háborúba mind a tetőmentességét és mind a malária elleni védekezésénél is a DDT-t használták, ami később kiderült, hogy Magyarországról eltűnt a vándorsólyom, és ez azért volt, mert a DDT úgy felhalmozott a szervezetükben, hogy lágyhéjú tojásokat kezdtek el tojni. Nem tudjuk, hogy a túlzókban jelenthetett-e ilyen hatást a DDT, de más szerek minden esetre 100%-osan jelentenek, mert ugyanis a túlzók a csibéit, a fiatal madarakat rengeteg rovarral táplálja. És ha nincs rovar mennyiség a területen, akkor nem tudja megfelelően táplálni, és hogyha csak megnézzünk egy intenzív őszi kalászos kultúrát, hogy abban egy gyomszál nincs, abban szinte rovarvilág sincs, teljesen steril, és a diverzitás neki nagyon fontos az, hogy változatos élőhelyek legyenek. Tehát, hogyha most visszalépnénk az időbe, 1969-ben teljes vadászati tilalmat rendeltek el a túlzókba, majd 70, mások szerint 71-ben nyilvánították védetté, és majd csak 79-ben lett fokozottan védett a túlzók. De 1975-ben az Országos Természetvédelmi Hivatal Békés megyének a túlzók a legsűrűbben népesült területén Déolvány határában egy 3500 hektáros tájvédelmi körzetet létesített. Tehát már akkor is látták, hogy kell egy olyan rezervoár, kell egy olyan terület, ami megóvja a túlzókokat, és itt semmilyen olyan intenzív mezőgazdasági műveletet nem fognak végezni, tehát itt nyugalma lesz a túlzókoknak, és ez volt az alapja a magyarországi túlzók védelemnek, hogy 1975 őszén egy tájvédelmi körzetet létesítettek itt Déolványa határában, és ez 1976-ban Gyula mellett található Sarkadremete adott otthon a második nemzetközi túlzók konferenciának, ahol a konferencia résztvevői támogatták a hazai szakemberek elképzeléseit, és elhatározás született arról, hogy 1978-ban megépüljön Magyarországon első és a világon is az első túlzókvédelmi állomás Déolványán, amelyet akkoriban túlzókrezervátumnak neveztek.
Hogy kezdődött el itt a munka?
Ez is az épület a nagykunsági tanyák hangulatát adja. Három épületből áll, egy kutatószállásból, az irodákból, illetve egy technológiai épületből. Itt történik tulajdonképpen a túlzók tojásoknak a keltetése, és ezt úgy kell elképzelni, hogy mivel a túlzók az egy fokozottan védett faj, mint említettem, és a legmagasabb természetvédelmi értékkel bír Magyarországon, ami 1 millió forint, ezért egy fokozottan védett faj élettevékenységének zavarása, illetve elpusztítás és bűncselekmény. Tehát mi nem tudnánk sikeresen dolgozni, hogyha a helyi mezőgazdászok, a helyi emberek nem segítenének. Itt mindenki magáinak tekinti a túlzókot, több falunak emblematikus faja, tehát azonnal jelzik az emberek, jóhiszeműen jelzik, hogy a túlzók fészket találnak, illetve az agrárkörnyezetgazdálkodási programban előírás is, hogyha valaki túlzókfészket talál, azonnal értesíti a természetvédelmi őrszolgálatot, az legyen a Körösmaros Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálata, vagy a Hortobágy Nemzeti Park Igazgatósági, vagy a Kiskunsági, ott, ahol túlzók él, és abban a pillanatban a túlzókvédelmi területre kimegy az illetékes természetvédelmi őr, és eldönti, hogy be kell hozni a tojást, vagy nem. Nagyon fontos, mert régebbi időszakban minden tojást behoztak, amit találtak. A mai időben már eldöntjük tulajdonképpen a területet vizsgálva, hogy menteni kell a tojást. Ha a túlzók tojó visszaül a fészekre, akkor semmi esetlen sem háborgatjuk tovább a tojót, próbálja meg kikeltetni a saját csibét, és ő nevelje fel őket.
Hogyan oldják meg azt, hogy visszaüljön a túlzók a fészekre?
Az elsődleges szempont az, hogyha túlzókfészket talál valaki, valamelyik mezőgazdasági gépkezelő, azonnal elhagyja a területet, lemegy a tábla szélére, és riaszt minket. Gyorsan kérünk bármelyik területre, és megkérdezzük a gépkezőt, hogy mit látott. Általában azt szoktuk látni, hogy egy olyan 400-500 méterre is akár ott sétálgat a túlzóktól, és várja, hogy elmúljon a veszély, és ő vissza szeretne jönni a fészekre. Ha nem tért vissza a fészére, és semmilyen más veszélyeztető tényező nincs, akkor fatojásokat rakunk a fészekbe, de ezt csak azért rakjuk a fészekbe, mert későbbiekben vissza fogjuk ezeket a madarakat elnőrizni, ugyanis a kotló madár az naponta kétszer vagy akár háromszor is elhagyja a fészkét, úgynevezett komfort mozgást végez. Nagyon fontos biológiai folyamatok játszódik le ilyenkor a tojásban is, tehát olyan gázok távoznak a tojásból, amelyek nem oda valók, és csak a lehűlés alatt tud megszabadulni a tojás ezektől a gázoktól, illetve a tojó is ilyenkor táplálkozik, ilyenkor tollászkodik, ürít, tehát ezeket az időintervallumokat, ez a kora reggeli időintervallum, figyeljük meg, hogyha a tojó visszaült a fészekre, a fatojásokra, és a komfort mozgásokon újra meg tudjuk figyelni, hogy lejött a tojásról, és táplálkozik, de ott van a fészek környékén, akkor a következő komfort mozgás alkalmával, ha van a túlzokvédelmi állomáson, a keltető berendezésben kelésben lévő tojás, még hogyha az a tojás az nem is az ő tojása, azonnal kivisszük a területre, és visszacseréljük egy igazi túlzok tojásra, és hát ezzel is az a célunk, hogy minél több túlzok természetes környezetben nőjön fel. Kotló madár alatt keljen ki, és ne a keltető berendezésünkbe. Ezért fontos a fatojás csere. Természetesen vannak olyan esetek, amikor el kell hoznunk. Vagy elhagyja végérvényesen a túlzok tojó a fészket, nagyon-nagyon érzékeny a zavarásra, azt azért hozzá kell tennem. Mindössze kettő tojást rak a fészekbe, átlagosan, de vannak egy tojásos és vannak három tojásos fészkek is rendhagyó esetekben, de átlagosan két tojást rak, nincs fészke, egy kis mélyedést kapar egy olyan kultúrába a költési időszak kezdetén, amikor ő beleül, mivel egy cseppi fajról van szó, körbenéz és mindent lát, tehát biztonságban érzi magát, tehát a tojó kiemeli a fejét a fészekből, akkor tökéletesen körbelát a horizonton, tehát minden egyes veszélyforrásra azonnal fel tud figyelni. Viszont ha a mezőgazdasági gép közeledik, és egyre nagyobb sebességgel közelednek, akkor akár a kassa előtt ugrik fel egy méterre, hiába vannak láncos vadriasztók, sokszor a tojó is el tud pusztulni egy nagy sebességgel haladó kassa közeletére, nem tud hirtelen felugrani, főleg, hogyha már nagyobb a vegetációs tömeg, nem tud hirtelen felugrani a fészekre, akkor sokszor a tojó is elpusztul. Ha olyan veszélyeztető körülmények állnak fenn, hogy későbbiekben egy hét múlva újra vissza fognak jönni vegyszerezni, kasszálás fog következni, és azt látjuk, hogy veszélynek lesznek kitéve ezek a tojások, akkor beszállítjuk a túlzokvédelmi állomásra, és ez úgy történik, hogy különböző tojásszállító inkubátorokba a hőmérséklet pontosan be van állítva, viszont egy dolgot nem tudunk kiküszöbölni, ez a rázkódás, ezt csak úgy tudjuk kiküszöbölni, hogyha ezeket a tojásszállító inkubátorokat mi kézben tartva visszük, ugyanis a kezünk egy ilyen lengéscsillapítóként funkcionál, ugyanis a tojásoknak az egyik legnagyobb problémája az, hogy összerázkódnak és elszakad a jégzsinór. Ez a jégzsinór, ez azt a célt szolgálja, hogy a tojás sárgáját centrális helyzetben tartja, és ha ez elszakad, akkor tulajdonképpen az embrió pusztulását is okozhatja. A másik nagyon fontos, hogy mi azonnal tudjunk cselekedni, hogyha szól egy gazda, ugyanis nagy melegekben, közel 40 fokos hőmérsékleteknél gondoljunk bele, hogy a tojások, ha tűző napnak vannak kitéve, akár 50-60 fokra is fel tud melegedni, és akár 2-3 perces ilyen 50-60 fokos felmelegedés is az embrió pusztulását okozza, míg a lehűlés nagyon érdekes módon az nem jelent ekkora problémát. Tehát nagyon fontos, hogy mi el tudjuk dönteni, hogy mikor kell menteni a tojásokat, és mikor nem.
Költési időszakban egyébként mennyi riasztást kapnak?
Változó 40-50 fészekhez megyünk ki egy évben, és annak nagyon alacsony százalékát kell már csak behoznunk. Azt tudjuk mondani, hogy meg tudjuk menteni őket természetes környezetben, és a Körösmaros Nemzeti Park Igazgatóság egyik célkitűzése is az, hogy természetes környezetükben tudjuk megvédeni ezeket a madarakat, és egy ilyen szükséges rossz az, hogy a túlzokvédelmi állomásra behozzuk a tojásokat, már tényleg csak azokat hozzuk be, amelyeket végérvényesen elhagyott a jó, és valamilyen veszélynek vannak kitéve.
Az országnak egyébként mely részéről szállítanak, ezért a túlzok nem az egész ország területén található meg.
Nem, mivel egy cseppi fajról van szó, most jelenleg azt kell mondjam, hogy több mint 1600 madár él Magyarországon, 1700 fölötti az állomány, ami a kiskunsági régióra, azaz a dunamenti síkra, a dévaványai sík, illetve a hortobágy-bihari síkkal együtt egy nagyobb állomány, illetve a fertő hansági rész, ami megint csak egy erősebb, igaz, hogy már ott átmozdulás is van az osztrák oldalra, de ezek a legfontosabb gócpontok túlzok szempontjából, ezeken a területeken kell legjobban, legerősebben odafigyelnünk a védekezésre.
Az, amikor a tojásokat beviszik az állomásra, akkor hogyan tovább? Először is ellenőrzik, hogy ez a jégzsinór megvan-e, tehát hogy minden rendben a tojásokkal?
A jégzsinór ellenőrzését nem tudjuk megoldani. A túlzok tojásnak egy alapvető színezettsége miatt nem tudjuk átvilágítani ezeket a túlzok tojásokat. Nagyon-nagyon erősen pigmentált, nagyon erős festékanyaggal bír maga a túlzok tojás. Nagyon vastag a meszes héja is, és egy belső héjhártya is található, mint minden tojásban, és átvilágítani nem tudjuk. Az embrionális fejlettséget meg kell, hogy állapítsuk, ugyanis egy keltetés az három fázisból áll. Egy előkeltetésből, egy keltetésből és egy bújtatásból. Mind a három fázis, az inkubációs időnek ez a három fázis, a más-más paraméterekkel bír. Természetesen nekünk három keltető berendezés van így beállítva a túlzokvédelmi állomáson, más-más paraméterekkel, és ahhoz, hogy megtudjuk a kotlottsági fokot, hogy milyen idős benne az embrió, és milyen, melyik keltető berendezésükbe rakjuk be a tojást, ezért nagyon fontos, hogy meg tudjuk állapítani az embrió korát. Ez az embrió kor megállapítást egy úgynevezett body monitorral végezzük, ez egy infravörös sugarat bocsájt a tojásba, és kimutatja nekünk a túlzok csibének a szívverését, a percenkénti szívverését. Nekünk már egy táblázatunk van erről, hogy a szívverésekhez milyen kotlottsági fok párosul, ugyanis tudjuk, hogy az inkubációs idő akár 48. órájában már kialakul a szív a kis embrióba, és már a 8.-9. naptól már tudjuk mérni a szívverések számát, és a szívverések számából pontosan tudjuk a kotlottsági fokot, és a megfelelő keltető berendezésbe tudjuk helyezni a madarakat. Azt tudjuk, hogy egy durván 280 szívverés per perces inkubációs időszaknál az már egy kelés előtti fázis, tehát a megfelelő keltető berendezésbe helyezzük a tojásokat.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik a beszélgetés Cifrák Gábor természetvédelmi őrszolgálat vezetővel, a túlzokállomás vezetőjével. Előtte azonban még jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is.
hírek az Európa Rádióban.
Önök az Európa Rádió híreit hallják, Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. Magyarországon a minimálbér 2025-ben 9%-kal, 2026-ban 13%-kal, 2027-ben 14%-kal emelkedik, hangsúlyozta Comba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára Facebook üzenetében. Kiemelte, hogy nemrégiben történelmi jelentőségű megállapodást írtak alá a munkaadói és a munkavállalói érdekképviselettel. 3 éves bérmegállapodásról van szó, amely egyértelműen meghatározza a következő évek bérdinamikáját. A következő 3 évben közel 40%-kal emelkedik a minimálbér mértéke. De ez nem csak azt a nagyjából 1 millió embert fogja érinteni, akire közvetve vagy közvetlenül hatással van, hanem a fölötte lévő béreket is érdemben fogja növelni. Ez azt gondolom, hogy nagyon fontos minden munkavállaló számára, hiszen a bérek növekedésén keresztül a családok megélhetése, biztonsága is növekszik. Ugyanakkor a munkáltatóknak ez a 3 éves bérmegállapodás egyfajta keretet tud biztosítani, kiszámíthatóságot jelenthet a következő esztendőkben, mondta Comba Sándor. A szlovák kormány koalíció és kormánya jövő héten tárgyalja meg, hogy milyen válaszintézkedéseket hozzon az ukrajnai gáztranzit leállítására, jelentette be Robert Fico szlovák miniszterelnök a közösségi oldalán. A szlovák kormány küldöttsége a jövő héten kedden Brüsszelben készül tárgyalni az ukrajnai gáztranzit leállítását követően kialakult helyzetről, majd ezt követően Pozsonyban egyeztetni fog a hárompárti szlovák kormánykoalíció, és összeül a kabinet is, hogy döntést hozzon arról, milyen adekvát válaszintézkedéseket hoz majd Volodymyr Zelenszky ukrán elnök szabotázs akciójára, arra, hogy az ukrán elnök leállította a gáztranzitot Szlovákiába, közölte Robert Fico. A szlovák miniszterelnök bejelentése szerint Pozsony válaszintézkedései az Ukrajnába történő áramexport leállítását, valamint a Szlovákia területén tartózkodó ukrán állampolgárok támogatásának korlátozását érinthetik. Robert Fico hangsúlyozta, Volodymyr Zelenszky döntése a tranzit bevételek kiesése miatt évente 500 millió eurós közvetlen veszteséget okoz Szlovákiának, az Európai Unió tagállamainak pedig csak a gázárak növekedése következtében 60-70 milliárd eurós többletkiadást eredményez, miközben a döntés Oroszországnak gyakorlatilag semmilyen kárt nem okoz. Szombattól emelkedik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is, bruttó 2-2 forinttal. Ez leginkább a forint dollárral szembeni gyengülésének és a Brent olaj hordonkénti áremelkedésének köszönhető, írja a holtankoljak.hu. Így a hétvégén az éppen aktuális átlagárak tovább emelkedhetnek, a 95-ös benzinért 625 forintot, a gázolajért 644 forintot kell fizetni literenként. Legutóbb az új év utolsó napján, kedden a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 3 forinttal emelkedett, míg a gázolaj beszerzési ára nem változott. Ahogy arról korábban beszámoltunk, január 1-én életbe lépett az infláció követő adóemelés, amely miatt az üzemanyagok jövedéki adója is nagyobb lesz. Ez pedig kihat majd az árakra is. Számolni kell azzal is, hogy a jövedéki adót is terheli a 27%-os áfa. A benzinért 11, a gázolajért 10 forinttal kell várhatóan többet fizetni 2025 elejétől. A 2024-es év fagyos zúzmarás helyenként havas időjárással ért véget, ennek ellenére a december összességében enyhe hónap volt, és a csapadék elmaradt az átlagostól, írta a Hungaromet ZRT a honlapján. Az év 12. hónapjáról készített összefoglaló szerint a decemberi középhőmérséklet országos átlagban 2 Celsius fok volt, ami másfél fokkal meghaladta meghaladta az 1991-2020-as évek átlagát. Fagypont alatti havi átlagérték csak az északi középhegység magasabb hegyein fordult elő. A hónap csapadéka országos átlagban az eddig beérkezett adatok alapján mindössze 25,3 mm volt, ami 44%-kal elmarad az 1991-2020-as évek 45,6 mm-es átlagától. A nyugati országrészben, valamint az északkeleti vármegyékben sokfelé 20 mm alatt maradt a havi csapadék, helyenként a 10 mm-t sem érte el. A legcsapadékosabb táj a Mecsek és a Dunatisza köze déli része volt, ahol jellemzően 50 mm-t meghaladó havi csapadékot mértek. Idén is várják a nyíregyházi hulladékudvarokban a karácsonyfákat az ünnep után. Cserébe tombolát kap a lakosság, amivel értékes ajándékokat nyerhet. Már több évre visszatekintő hagyománya van az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Kezdeményezésének a nyírségi városban. Nem csak a vágott fenyőket, hanem a földlabdás és konténeres növényeket is várják, utóbbit tavasszal az erre a célra kialakított fenyőligetben fogják elültetni a Bújtosi tó mellett. Az akció január 6-án kezdődik.
Az időjárásról.
Északnyugat felől csökken a felhőzet, egyre több felé kisüt a nap, ugyanakkor az északi részeken lesznek felhősebb tájak, valamint a déli határvidéken estig borult marad az ég. Az északnyugati szél élénk helyenként erős lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 4 fok között alakul, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 6 és 0 fok között valószínű, a fagyzugokban azonban ennél hidegebb is lehet.
Az Európa Rádió híreit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatódik a beszélgetés Cifrák Gábor természetvédelmi őrszolgálat vezetővel, a Dévaványai túzokvédelmi állomás vezetőjével.
Azok a tojások, amik bekerülnek önökhöz az állomásra, 99%-ban kikelnek, vagy van olyan, hogy nem?
Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon nagy százalékban tudunk már keltetni. Minden egyes tojást, ami nem kell kínálunk, megvizsgáljuk. Még mindig találunk terméketlen tojásokat. Ezt nem tudjuk pontosan, hogy mire vezethető vissza. Nem volt megfelelő kakas létszám esetleg, amikor a párosodás volt. Úgyhogy ezt szoktuk vizsgálni, illetve a tojásokat minden esetben, mikor bekerülnek ide a keltetőben, különböző biometriai adatok felvétele, a hosszúság, a szélesség, a tömegét minden tekintetben mérjük. Természetesen minden egyes tojás egy törzslapot kap, hogy honnan került be, mikor került be a tojás. Különböző GPS koordinátákat rögzítünk ezeken a fészkéken, a későbbiekben persze ezeket digitalizáljuk, ezek nagyon fontos információkat nyújtanak a túzokvédelem szempontjából. Még azt is rögzítjük rajta, hogy mikor kelt ki a túzok csibe, milyen testtömeggel. Tehát ez a túzok tojás törzslap lesz a személyigazolványa a majd kikelő kis túzok csibének, és ez végigköveti az egész itt lévő életét, ami a túzokvédelmi állomáson történik.
Hogyan tovább, amikor kikelt a kis csibe, hiszen ugye egy nagyon fontos dolog az, hogy miután kikelt, akkor föl tudják nevelni, illetve hát vissza tudják vadítani, repatriálni.
Igen, 3 túzok gondozónő dolgozik ott a túzokvédelmi állomáson, és hát ilyen anyai szeretettel pátyolgatják ezeket a kis túzok csibéket. Az első legfontosabb dolog az, hogy a túzok csibéknek egy köldök csonkfertőtlenítést végzünk, és 24 óráig semmilyen táplálékot nem adunk nekik. Ez nagyon-nagyon fontos, ugyanis minden madárfajnál a tojásban lévő sárgája jelenti a tápanyagot. Ez kvázi ugyanaz, mint az emlősnél a föcstej, tehát hogyha ő nem kapja meg ezt, és nem tudja felszínni a szervezetéből tökéletesen a még benne levő tojássárgáját, ami már a kis emésztő traktusában található, akkor nem lesz olyan immunitása a madárnak. Tehát ez nagyon fontos, hogy 24 óráig semmilyen táplálékot nem adunk a madaraknak, de itatni itatjuk őket természetesen, majd 24 óra elteltével az ő felszáradásuk után, amik nagyon-nagyon érzékenyek, tehát nagyon-nagyon nehéz egy túlzok csibét felnevelni, egy nagyon rövid emésztőtraktussal bír a túlzok csibe, és az ő táplálék egyik legfőbb komponens az a lucernának a roppanva törő vége, tehát csak a legpuhább leveleket szedegetik le a gondozónők, de található a táplálék komponensek között túró, tojás, különböző takarmány premixek, amiket úgy kevertetünk, úgy állítunk össze, és állati fehérje hús, a fehér egértől, afrikai barna tücsökig mind-mind beszerzünk ezeknek a madaraknak, és folyamatosan figyeljük a madaraknak a viselkedését. Nagyon fontos, hogy a túlzok gondozó kolléganőim azok meglássák, hogyha valamilyen olyan negatív tünet látható a madaraknál. Egy szemhunyorgás is már olyan negatív tünet lehet, amire azonnal lépni kell. Nagyon érzékeny a perózisra, tehát hogyha nagyon magas állati fehérje tartalmú táplálékot etetünk a túlzok csibékkel, akkor úgynevezett lábdeformitások és szájdeformitások keletkezhetnek, amik azonnal orvosolnunk kell, olyankor visszavesszük a fehérje mennyiséget is, a kálciumban gazdagabb táplálékot adjuk a madaratnak, de a egyik leges legfontosabb, hogy a túlzok csibéket naponta sétáltatni kell. Ha nem történik meg ez a sétáltatás, ami azt jelenti, hogy van egy hosszú folyosó szakaszunk, ami a túlzokvédelmi keltető technológiai teremből nyúlik a volierekig, ez egy durván 80 méteres folyosó szakasz, itt kell oda-vissza sétáltatni a madarakat. Ugyanis tudjuk pontosan, mert GPS-szel jelölünk túlzokokat, és tudjuk, hogy a kikelés után a túlzok csibét már a tojómadár akár 2-3 kilométerre is elvezeti naponta, hogy megfelelő rovar mennyiséget tudjon neki adni. Tehát ő is lemozogja a felesleges fehérjét, nagyon fontos, hogy mozgassuk mi is. Ha nem történik meg ez a mozgatás, akkor nagyon gyorsan elpusztulnak a madarak. Tehát folyamatosan sétáltatjuk a túlzok csibéket, folyamatosan vizsgáljuk, hogy milyen tüneteket mutatnak, milyen az ürülékük. Nagyon fontos az, hogy milyen konzisztenciájú. Ezeket meg kell figyelni, és egy jó gondozó ezekre figyel, és azonnal jelzi felém, hogyha valami probléma van.
És egyébként azokat a csibéket, amelyeket kiengednek a szabadba, azokat folyamatosan figyelik, monitorozzák?
Természetesen így van. A túlzokvédelmi állomáson 8-12 hetes korig tartjuk a madarakat, természetesen azért ez az intervallum, mert össze kell várnunk, különböző fázisban kellnek ugye a csibék, és amikor elérik az a 8-12 hetes kort, akkor van egy úgynevezett túlzokvédelmi mintaterületünk, itt a Körösmoros Nemzetipari Igazgatóság létesített egy 400 hektáros mintaterületet, és ez egy ősi túlzok élőhely. Ezt úgy alakítottuk ki, hogy kerítéssel körbe van véve, 50 cm mélyen egy úgynevezett rókák elleni bekaparás gátló van, villanypásztorral körbe van véve még, hogy ne is akarjon bemászni a róka, és még egy bemászás gátló is van, tehát meg van törve a kerítés szakaszunk. Nagyon fontos, hogy nagy ragadozó mentes legyen a terület, és ezen a területen előszeretettel költenek vadtúlzokok is. Ezt úgy kell elképzelnünk, hogy 50%-a durván gyepművelési ág, 50%-a szántóművelési ág, de a szántóművelési ágaink is úgy vannak kialakítva, mint a régi mezőgazdasági gyakorlatban, ilyen úgynevezett nadrágszíj parcellákkal, ami 20 méteres sávok, 10 méteres sávok, különböző ugarterületek is vannak hagyva, ez ilyen modern szóhasználata a gazosok, de ezek a gazosok nagyon fontos diverzitást jelentenek a tájban, és olyan növénykultúrák vannak vetve, illetve telepítve, ami a túlzok szempontjából nagyon fontosak. Az őszi kalászosok, a repce, a lucerna, különböző ugarsávok, és itt megtalálja a túlzok egész évben a megfelelő búvó, költő és táplálkozó helyet is egyben. Na itt található egy túlzokvédelmi épületünk, ahova kivisszük a madarakat, és itt megkezdjük az ő úgynevezett repatriációjukat, az elvadításukat. Itt teljesen szabadon élnek, a gondozó nők segítségével, 24 órás emberi felügyelettel vannak még a madarak. Itt megtanítjuk őket nagyon-nagyon sok mindenre, megtanítjuk őket, milyen növényeket lehet felvenni, milyen rovarfajokat tudnak megenni.
Tehát bocsánat, és ezt hogy csinálják?
Hát a növényeket lehajolunk, és letépjük azt a növényt, amit etetünk velük, próbáljuk meg először kézből adni, aztán egyre lejjebb, és megtanítjuk őket önállóan táplálkozni.
Tehát akkor nem az van, hogy egy másik felnőtt madár mutatja ezt meg nekik, hanem önök?
Mi mutatunk meg ilyenkor mindent. Ezt nagyon-nagyon gyorsan megtanulják. Egy-két nap alatt önállóan megtanulnak táplálkozni teljesen. és értelemszerűen elkezdjük csökkenteni azt a táplálékot, amit már keverünk, amit már megszoktak, természetesen még rendelkezésre áll nekik, mert fejlődésben van a szervezetük, tehát a túlzókról azt kell tudni, hogy akár olyan 10-12 éves koráig is folyamatosan növesztheti a test tömegét. Tehát ez egy nagyon érdekes fajt. Ezért is volt probléma, hogy nem tudtunk különböző GPS jeladókat rászerelni ezekre a madarakra, tehát ott tartottunk, hogy kivisszük a csibéket, megtanítjuk önállóan táplálkozni, nagyon nagyokat tudnak repülni, és így tudják erősíteni a mellizmaikat. Nagyon fontos, hogy tudjanak, szabad tér legyen, megnyílik nekik ilyenkor a táj. Mindig visszatérnek folyamatosan a gondozói kisházhoz, ott éjszakáznak, utána már későbbiekben, ahogy megyünk bele a repatriációba, akkor már eltávolodnak a kisházhoz, és ahhoz, hogy mi sikeresek legyünk, segítségüket hívnunk a térség VAD túlzók állományát, és ezt csak úgy tudjuk, hogyha kivonulunk a területről, és később kint kívülről figyeljük ezeket a életjelenségeket, hogy a túlzókok egyre jobban jönnek befele, ugye a mintaterület felé, eltűnik az emberi zavaró tényező, és a vattúzók jobban jönnek befele a repatriációs helyszín felé, és hát a madaraink akkor találkoznak először a vattúzókokkal. Először a vattúzókok persze messziről elkerülik őket, de utána későbbiekben csatlakoznak hozzájuk, beengedik a csapatba őket, és későbbiekben ők fogják megtanítani arra őket, amire mi nem tudjuk, hogy hogy kell a ragadozóktól félni, hogy kell egy sas jelenlététől félni, hogy kell egy rókától félni, hogy mit kell tenni, ha egy róka beszalad közéjük, mondjuk, és hogy kell menekülni egy sas elől, tehát nagyon nagy segítséget nyújtanak. Minden madarat színes gyűrűvel jelölünk, egy 3-as színkódot kapnak, illetve egy ornitológiai gyűrűt, és esetenként GPS jeladót is kaptak a madarak. Ez a GPS jeladó nagyon fontos információkat nyújt, mint például a kerecsensolyomnál már 2000-es évek elejétől alkalmazzák. Mi is már több madarat jelöltünk GPS jeladóval, idejében is 4 fiókát jelöltünk, és fontos információkat nyújtanak az, hogy milyen környezetben tartózkodnak, mit táplálkoznak, hova repülnek el, mekkora a helyzet változtató repülésük, melyik térségre mennek el. Például azt is tudjuk, hogy a 2000-es évek elején Bugyini jelölt, Kiskunságban jelölt túlzók tojó, a Luca nevű túlzók tojó, az hozzánk jött el telelni délványára. Tehát vannak átmozgások a kiskunsági állományból, jönnek hozzánk, de a mi állományunkból is megfigyeltek egy egyedet Románia Párciumi részén. Tehát vannak átmozgások oda is. Nagyon fontos információ, amiket mind-mind be tudunk építeni a túlzók védelme szempontjából, és az igazgatóságunk, a Körösmoros Nemzeti Ipari Igazgatóság egy fő célkütézése az, hogy növeljük, erősödjön a túlzók állomány, és jó úton járunk. A szalagról még, hogy tudjuk ezeket, ugyanis a kerecsensólyomnál egy úgynevezett teflon szalaggal van felhelyezve, ez egy fix szalag, és hát nagyon sokat gondolkoztunk, hogy hogy lehetne a túlzókra is, míg a spanyol kollégák egy nagyon-nagyon érdekes anyagot kezdtek el alkalmazni a GPS felszerelésre, ez a gatyagumi. Azokat a gumikat részesítjük mi is előnyben, ami 100%-ra ki tud nyúlni, és később már nem fogja veszélyeztetni az ő életét, és minél nagyobb testtömegbe helyezzük rá ezeket a gumikat, annál nagyobb tűréshatár van a guminál, és később már nem fog problémát jelenteni, és hát ezt alkalmazzuk már mi is.
Ugye mondta, hogy a legfontosabb feladatuk emellett a túlzók élőhelyének védelme, tehát a költő és dürgőhelyek zavartalanságának a biztosítása. Ezt hogyan tudják megtenni?
Igen, hát a Körösmoros Nemzeti Ipari Igazgatóság nem kérdés, hogy a saját területein mindent korlátozunk, ez a túlzókról kell, hogy szóljon. Természetesen a túlzók nem csak a védett és a fokozottan védett természeti területeken költ, hanem külső perifériás területeken is, amik magánkézben lévő területek. Most azt kell tudni, hogy a délványai mezőgazdaság szempontjából nagyon gyenge minőségű föld aranykorona értékkel bír, ezért rengeteg gazda részesíti előnyben az agrárkörnyezetgazdálkodási programot, mint egy revizációs tényezőt itt a mezőgazdasági kultúráknál, és bepályáznak ezekbe a programokba. És azt kell, hogy mondjam, azért a gazdák is odafigyelnek. Tehát, hogyha nekik anyagi károk is keletkezne belőle, akkor is meghagyják, és akkor sem kasszálják le a túlzók fészket, még hogyha nem tud lekasszálni egy 100x100 méteres zónát. Tehát mi minden esetben kimegyünk a területre, amikor jelzésünk van, és hogyha mi azt mondjuk, hogy itt nem lehet levegyszerezni a túlzók fészek környezetében 100x100 méteres terület nagyságot, akkor nem vegyszerezik le, illetve kasszálásnál is egy olyan védőzónát alakítanak ki, amit mi előírunk. Tehát ezt minden szempontból betartják. Természetesen a mezőgazdasági gépkezelőt mi mindig jutalmazzuk. Tehát a Körösmoros Nemzeti Park Igazgatóság elkülönítette erre egy alapot, és hogyha valaki túlzokfészket talál, és itt most nem a terület tulajdonossát jutalmazzuk, hanem magát a mezőgazdasági gép kezelőjét, azt a traktorost, aki a gépbe ül egész nap, és megtalálja a túlzokfészket, és ő jelez nekünk, hogy túlzokfészket talál, kimegyünk a területre, és ez a támogatás nem egy nagy összeget kell elképzelni, de három részből áll. Egyszer adunk a tojások darabjáért bizonyos összeget, a 1000 forint, tudom, hogy ez kevésnek tűnik, viszont két nagyobb összeget adunk akkor, hogyha úgy jár el, hogy megfelelő védőzónát alakít ki a fészek körül, illetve a tojó visszaül a fészekre, azért adjuk a legnagyobb összeget. Ezzel is próbáljuk őket arra ösztönözni, hogy nem a tojásokért adunk nagyobb pénzt, hanem hogyha megfelelően dolgoznak a területen, tehát zavartalan lesz a környezet és visszaül a túlzott tojó, akkor durván egy ilyen 9000 forintos nagyságrendű pénzösszeget adunk a mezőgazdasági gépkezelőjének. Van olyan gépkezelő, aki egy nap 3 fészket is talál, és nagyon fontos, amikor a napi nehéz munka után beülnek a vendéglátóipari egységbe, és megisszák a jó megérdemelt hideg italukat, és akkor elmondják egymásnak, hogy megint találtam 3 fészket, és a nemzeti parkosok kifizették nekünk, mert hogy megfelelően jártam el, és visszajött a túlzok tojó, akkor ez nekünk nagyon jó hírértékkel bír, tehát hogy ezt mondják egymásnak, és mindenki így fog cselekedni, de mellette még egyszer kihangsúlyoznám, hogy tényleg itt a nagy sáréti tájon minden ember a szívügyének tekinti a túlzokot, és szereti a túlzokot, emblematikus módon is nem bántják, és megpróbálják megóvni, megvédeni őket.
Mi a helyzet a közép- és nagy feszültségű vezetékekkel, hiszen minden évben áldozatul esik néhány példány a vezetékekkel való ütközés következtében. Ha jól emlékszem, akkor 2023. július és októberre között volt egy eset, amikor 5 túzok pusztult el a Csongrád-Csanád vármegyei Montággyepen, amely azért az ott élő 25 példány jelentős része volt.
Igen, az az állományunk az továbbra is nagy problémákkal küzd, az egy kicsit távol eső a délványai populációtól, de igen, nagyon fontos odafigyelnünk ezekre, és az igazgatóságunk nagy hangsúlyt is fektet erre. Rengeteg helyen, ami a túzok helyváltoztató mozgást jelenti, a kábeleket, illetve a költő táplálkozó területeken, ezeket a légkábeleket föld alá helyeztük. Különböző projektek keretein belül nagyon nagy összegeket jelent ez, de föld alá tudtuk helyezni őket. Természetesen vannak, még nem tudtunk minden légkábelt, ami túlzokos területen van, föld alá helyezni. Nagyon nagy anyagi terhet jelent ez mind a nemzeti parkra, mind különböző pályázatokra, és különböző riasztó módszerek vannak, úgynevezett fireflyok felszerelése, amik ilyen villogó, fluoreszkáló eszközök, az éjszakai sötétségben is látják a madarak, hogy ott légvezetékek vannak. Nagy problémát jelent az éjszakai megzavarás, ha mondjuk egy róka zavarja meg a csapatban lévő túlzokot, és az repül bele ezekbe a vezetékekbe, illetve a ködben levő felzavarás, akkor sem látják, ugyanúgy, mint a darvak sem látják ezeket a légvezetékeket, és nagy problémát jelenthet. De megpróbáljuk, mondom, ezeket kiküszöbölni, nem egyszerű dolog, mert egy légvezetéket csak úgy megszüntetni nem lehet. Hiába erős Magyarországon természetvédelmi lobby, de elképzelhetetlen, hogy valamilyen település mondjuk áram nélkül maradjon a túlzok miatt, és ezt mi nem is akarjuk, de ahol tudjuk, ott földkábelek lehelyezésével próbáljuk átidalni. Ahol a legtöbb mortalitást okozott a légvezeték, ott ezt már megtettük, itt Dél-Vajon térségében nagyon nagy szakaszon megtörtént a földkábelre való csere, de sajnos sok más területeken nem bírtuk még megoldani. Ez valós probléma még jelenleg is.
Egyébként az indulásuk óta mennyi madarat sikerült repatriálniuk?
A repatriációs szám az most megközelít a 900 madarat.
És egyébként keresik önöket, mert ugye mondta, hogy világszerte ugye a Kárpát-medencében növekszik egyedül a túlzokállomány, és ugye Magyarországon. Keresik önöket, hogy mi a sikerük titka? Kérnek önöktől tanácsot, jó gyakorlatok mindig vannak, amiket át lehet venni?
Természetesen a környező országokból jöttek, mint Romániából, Szerbiából, most legutóbb Lengyelországból, sőt most egy indiai kutató volt nálunk, de a világ majdnem mind országából jöttek, ahol élt valaha a túlzok. Csehországból jöttek most nem régen hozzánk kutatók, és szeretnék újra, ha lenne Csehországban egy erős túlzok állomány. Például Szerbiában is 7 példány volt a legutóbbi szinkronszámlás alatt. Azt kell, hogy mondjam, mi abban hiszünk, hogyha megerősítődik a magyar és a Pannon régiónak a túlzok állománya, akkor ebből lesznek kisugárzások, és ebből lesznek újra visszatelepülések azokra a területekre, ahol valaha élt a túlzok, és megfelelő környezetet talál magának. Mint az ukrán és az angol kapcsolatból eredő kísérletek, ezeket mi nem támogatjuk, hogy Ukrajnából mondjuk madarakat vittek, és Angliába kitelepítették őket. Természetesen sikersztori, több száz madárból már van 1-2 madár, ami költ, a többi az elpusztult, de újra van túlzok Angliából. Ez is egy megoldás ott, ahol nincs, de mi abban hiszünk, hogy a Körösmaros Nemzeti Park Igazgatóság és minden más olyan nemzeti park igazgatóság, aki túzokkal foglalkozik, a saját túzok állományát védi, ezek növekednek, és átmozdulnak majd azokra az ősi túzok helyekre, amik valaha túzok által elfoglalt terület volt, és itt meg tudnak újra telepedni. Mi ebben hiszünk, és ez minket is igazol, mert hogy mondom már, a párciumi részen is van túzok, itt a kissáréti állományunknak a megerősítése miatt már vannak átmozdulások romániai oldalra is.
Látogatható egyébként a túzokvédelmi állomás? Vannak vezetett túrák?
A túzokvédelmi állomás évente egyszer látogatható. A Körösmaros Nemzeti Park Igazgatóságunk egy túzokfesztivált indított útjára. Minden tavasszal van ez a túzokfesztiválunk. A mellettünk lévő Sterbec István túzokvédelmi látogatóközpontunk ad helyet ennek a túzokfesztiválnak, és innen szervezett kereteken belül, tehát mikrobuszok hordják át azokat az embereket, akik kíváncsiak a túzokvédelmi állomás feladatára, és óránként tartunk azon a napon előadást a túzokvédelmi állomásról. A túzokvédelmi állomás alapvetően nem látogatható, egy kutató állomás, fokozottan védett területen található, különböző szakmai csoportok jöhetnek, de turistákat nem fogadunk, évente egyszer viszont megnyitjuk a kapukat, és akkor beláthat mindenki a túzokvédelmi állomáson folyó feladatokba.
Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában a túzokot, valamint a Dévaványán található túzokvédelmi állomáson folyó munkát ismerhették meg. Cifrák Gábor állomásvezető, természetvédelmi őrszolgálat vezető jóvoltából.
Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Búcsúzom, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon, a hangtárban.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától.
kedve menni,